És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A következő termék, mivel még mindig húsvétra készülünk, és a sonka ugye az egyik alap étel, amit húsvétkor eszünk, egy újabb sonka lesz, de ez egy más, egy különlegesebb. Mi az?
Igen, hát ezt ki kell így mondjuk, nem azért mondom, hogy egyáltalán lenne valamilyen etnikai problémám, de cigány sonka, és tényleg ez így hívják, tehát románul is must cigeneszk. Egy nagyon értékes sonka, amivel fehérkaraj és nyakaskarajnak a párosításával készült. Tehát összepárosítjuk, összekötözzük, egy kötözött sonka, pácoljuk, és hát ebből se tudunk sajnos nagy mennyiségeket gyártani. Húsvét táján ilyen 1 tonna, 1,2 tonna körülbelül ez a gyártási kapacitás, amit el tudunk adni, de így, mint cigánysonka, nagyon szeretik, nagyon sokan szeretik. Előszeretettel esszük mi is, úgyhogy semmi gond nincs azzal, hogy ez a neve.
Egyébként mit javasolna mondjuk egy ünnepi asztalra, hogy az ember egyféle sonkát vásároljon, vagy többfélét?
Hát semmiképp egyfélét ne azért, mert az unalmas lenne. Hát én azt mondom, hogy húsvét az akárhogy is tart legalább egy 4-5 nap, amíg az ember az, akkor minden napra én egyet simán megkóstolnék. Azért van nekünk ennyi sonkánk, ennyi fajta sonkánk, hiszen jó be a felhozatalunk. Mindenképp legalább 3 sonkát párosítanék össze. Azért milyen szépen néz ki, amikor egy tányérra úgy vékony szeletekbe felszeleteljük és kirakjuk. Azért hadd áruljuk el a hallgatóközönségünknek, hogy itt van előttünk egy gyönyörű prospektus, amiben be van mutatva lesz felszeleteljve minden.
Amiről jól meg is lehet kívánni.
Igen, gyönyörűen jól néz ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyik legsikeresebb termékünk, és elég régi termékünk ez a cigánysonka.
Köszönöm szépen. Ola Attilával korábban már volt egy tévés beszélgetésem. Ő alapította a Kendo Egyesületet, melynek az a célja elsősorban, hogy érzékenyítse a társadalmat. Kercsóval, Keresztes Zsolttal dolgoztak ezen. Vagyis azon, hogy minél több emberhez közelebb vigyék a mozgássérültség problémáját, megmutassák, hogy a kerekesszékben élők is értelmes, érző és emberi kapcsolatokra vágyó emberek. A sérültekkel szembeni előítéleteket és félelmeket akarják eloszlatni. A program keretében iskolákat is látogatnak, osztályfőnöki órákon beszélgetnek gyermekekkel, kamaszokkal arról, hogy milyen sportolni például egy lábbal. Mielőtt legyintenének, hogy mi szükség van erre, kérem, hallgassák meg a beszélgetést, amiben arról is szó van, hogy egy mozgásában korlátozott kisgyereknek miket kell átélni az iskolában, de arról is, hogy hogyan lesz konok, elszánt sportoló belőle. És arról is, hogy miként állja meg a helyét valaki egy kerékpárversenyen akkor is, ha csupán egy lábbal hajtja a kerékpárt. Ola Attila makacs, csendes kitartása következetessége, erő és motiváció lehet mindenkinek, aki nehezen indul el reggelente lefutni, leúszni, letekerni a napi edzését. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én azt gondolom, hogy a te példádból is, vagy a te életedet, vagy egyáltalán sporthoz való hozzáállásodat hallgatva is nagyon sok ember erőt tud kapni, és én azért gondoltam, hogy fontos lenne, hogy beszélgessük, úgyhogy köszönöm szépen.
Én is köszönöm a meghívást.
Kicsit mesélj a gyerekkorodról. Hol születtél, mikor, egyáltalán milyen volt a gyerekkorod?
Hát én 1989-ben születtem Kézdivásárhelyén. Ugye nekem az egyik lábam sokkal kisebb, mint a másik. Születéstől kezdve ez így volt, ez azért fejlődött így, mert az anyamében volt egy ikertestvérem, és a csontképződés során nyomta a bal lábamat, és nem fejlődött ki a tétrész és a felső combrész. Viszont van lábszáram, lábfejem és bokám is. Hát a gyerekkorom az eléggé nehéz volt, ugyanis mozgássérültként nap mint nap olyan nehézségekbe ütköztem, hogy a barátok, az iskolatársak, meg mindenki kicsúfolt, és ugye azután is mindenki megbámult, hogy megyek én, hogy billegve, és úgy, mint a kalózok sántálva, és emiatt elég nehéz volt számomra ez a gyerekkor. De ugyanúgy kivettem mindenbe a részemet, fociztam, meg minden más.
De hogy tudtál focizni?
Hát én sem tudom, hogy mondjam el ezt, hogy tudtam focizni.
Tehát volt ugyanúgy neked protézised kiskorodban is?
Igen, 2 éves korom óta protézisem van. Ezt minden évben kellett ugye cserélni, ahogy nőttem, mert az magától nem nőtt az a protézis. És hát olyan is volt, hogy évente 2-szer is ki kellett cserélni, mert addig futtam vele, fociztam vele, hogy átörött.
Azok, akiknek a környezetében nincs protézissel élő ember, azok talán el sem képzelik, hogy az nem csak annyi, hogy oda felteszünk egy protézist is kész, hanem azt meg kell szokni, az nagyon gyakran vágja az ember lábát, felsebesedik, akár vérzik is. Hogy érted ezt gyerekként meg?
Hát így van, hogy az nem csak egy annyi, hogy felrakjuk a lábra és vigan élünk tovább. Gyerekként nekem az első protézisek fából és vasból készültek. Volt olyan is, hogy 12 kilót nyomott, úgyhogy eléggé súlyos volt. És úgy kell elképzelni azt, hogy fűzős volt, és amíg lentről egészen fejvégig befűztem, az kellett egy jó 5 perc. Most sokkal egyszerűbbek a protéziseim, teszem bele a lábam, és 2-3 szíjjal csak kötöm le, és ennyi az egész. Uh-huh. És a mostani protézisek ilyen 2-3 kilók.
Uh-huh. Kicsit az iskola óvodánál maradva, mennyire segítettek neked, vagy mennyire volt segítségedre egy óvónéni, egy tanítónéni, egy tanár? Tehát, hogy, és ezt azért is kérdezem, hogy akár adjunk egyféle úgymond útmutatót azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mert nagyon sokszor az van, hogy az emberek nem is tudják, hogy reagáljanak. Tehát nem feltétlenül van, akiben van a gonoszság is, de hogy nem feltétlenül ez van, nem tudja, hogy kell reagálni, mit kell tenni, kérdezhet-e, beszélhet-e erről a kérdésről, vagy inkább, és akkor inkább zavarában mindenki távol marad.
Igazság szerint az óvodáskorra nem nagyon emlékszem. Az iskoláskorra inkább, de ott se volt olyan, hogy most külön kezeljenek engemet, mert éppen mozgássérült vagyok, hanem a tanárok is ugyanúgy kezeltek, mint más diákot. Akkoriban még nagyon az volt a divat, hogy inkább nem kérdeznek, mint hogy megsértsenek. Most az utóbbi 5-10 évben változott meg nagyon, hogy tényleg mernek kérdezni az emberek, és odaállnak, segítenek, amiben csak tudnak.
És ti ennek nagykövetei is vagytok, de erről majd egy kicsit később fogunk beszélgetni. Mikor találkoztál a sporttal? Mármint, hogy oké, hogy focisztál, de amikor született meg benned a gondolat, hogy neked ez örök szerelem?
Hát igazából nekem ez mindig is bennem volt az, hogy szerettem a sportot, ugye rengeteget fociztunk, olyan is volt, hogy reggel 9-kor kimentünk a stadionra, és este 9-kor hazajöttünk, és ugyanakkor én nagyon hamar megtanultam kerékpározni is, 6 éves koromban tanultam meg, úgyhogy kaptam egy kétkerekű biciklit, kimentem az utcára, megfogózkodtam a kerítésbe, és elindultam, ennyi volt a tanulás. Nem kellett senki fogjon, nem kellett senki taszítson, egyszerűen elindultam, és mentem tovább. Ugye mondtam, hogy ez kiskoromtól van, hogy szeretem a sportot, mindig is arról álmodtam, hogy majd egyszer profi sportoló leszek, igaz, akkor úgy képzeltem el, hogy majd a fociba leszek profi, lesz egy olyan csapat, hogy mozgássérültek fognak lenni benne, és én leszek a legjobb. De ugye én felkerültem Csíkszeredába a Szapienciára, és körülbelül olyan 1 év után jött egy telefonhívás, hogy van egy lehetőség, hogy csatlakozzak a csíkszeredai kerékpár csapathoz, és elkezdhetek profi szinten is sportolni. Én ezt el is fogadtam egyből, ezt a lehetőséget, bele is vágtam az edzésekbe, hát mit mondjak, nagyon nehezek voltak az első jó pár hónap, ugyanis ugye kaptam egy kerékpárt, azt egy lábbal kellett hajtanom, már a bal lábammal nem is tudom hajtani egyáltalán, és hát emlékszem arra, hogy mentünk 15 kilométret, és azt mondtam a csapattársaimnak, hogy én vissza kell térjek, még az sem biztos, hogy visszaérek a csapathoz, már annyira el vagyok fáradva. Segítettek visszamenni, volt, amikor taszítottak, de nekem nem volt ez így úgymond elég, nem adtam fel, hanem másnap ugyanúgy elmentem, másnap mentem 1 kilométerrel többet. És így szépen fejfejlődtem egy bizonyos szintre.
Meg tudnád fogalmazni, hogy mi volt benned az, ami tovább vitt ezeken a napokon? Mert azért az nem egyszerű, hogy az ember egyrészt fizikailag elfáradjon, másrészt a kudarc, hogy neked azt fel kellett azt az edzést adni, vagy akár a többiekkel szemben is. Tehát, hogy így elmondjuk, és elmondjuk, de hogy ott az emberben mi minden zajlik olyankor le, azt szerintem csak te tudod.
Igen, igazság szerint bizonyítani akartam a világnak, és leginkább saját magamnak is, hogy igenis mozgássérültként azért vannak dolgok, amikre még az ember képes, és meg akartam mutatni, hogy tényleg én képes vagyok erre. Nem tudom, hogy honnan jöttek ezek a kitartások, de úgy maguktól jöttek örökké.
Eszedbe se jutott, hogy feladd?
Sokszor volt olyan, hogy jött, hogy feladjam. Például most is tavaly is volt olyan verseny, hogy kínszenvedés volt az egész verseny, és azt mondtam, hogy kész, vége, én feladom, de egy 5 perc után már azt mondtam, hogy nem adhatom fel, hanem tovább kell mennem. Tudom, hogy eljön az a pillanat is, amikor tényleg fel kell adnom, de nem most van az a pillanat.
Hát még van addig. Hogy kell ezt technikailag elképzelni, hogy tehát még ott maradva mondjuk a csíki csapatnál, hogy ez mit jelent, hogy egy lábbal hajtott? Tehát a teljes erőt egy lábbal fejtett ki, és akkor hogyan húzod vissza a lábad?
Így van, teljes erőt egy lábbal fejtettem ki, és most is ugyanúgy fejtem ki. A bicikliről a bal oldalán le van véve a hajtókar, és helyére van téve egy átalakító, és arra egy pedálra van szerelve. Tehát az nem tudom azt ott hajtani, arra csak támaszkodom a lábammal. Uh-huh. Viszont a jobb oldalon ott úgy van megoldva, hogy van egy speciális pedál, amiben a cipőt belé tudom akasztani. A cipő talpán is van egy, úgy nevezik a biciklis világban, hogy clips, azt ott bele tudom akasztani, így tudom felfelé is húzni a pedált, annélkül, hogy a lábam kiakadna.
És hogy állsz meg?
Kiakasztom a lábamot, amikor meg akarok állni, lelassítok, és leteszem a lábamot, a jobb lábamat a földre. Uh-huh. És ennyi.
Még mindig Csíkszeredánál maradva, ki volt, aki a legtöbbet bátorított ebben az időszakban, aki a leginkább úgy érzett, hogy melléd állt, szüleid, edző, társad, barátok, ki az, aki erőt adott ilyenkor?
Hát kezdetben ugye mindenki ott volt mellettem, hogy igenis csináljam ezt, mert úgymond megláttam én benne az élet örömét. Hát a szüleim is nagyon sokat biztattak, ugyanakkor a csapat is segített, hogy tényleg tudjak fejlődni, és hogy olyan könnyen ne is adjam fel, és ugyanúgy ott voltak a barátok is, akik végig kísértek ezen az úton.
Erőedzés ebben az időszakodban kellett emellé, vagy voltak esetleg ilyen, tudom is én, bármilyen típusú edzések?
Úgy kell elképzelni ezeket az edzéseket, hogy kezdetben volt heti 5 alkalommal edzés minden nap, hát szinte minden nap. Másfél órától 2 órás edzések voltak, aztán a téli időszakban lecsökkent 4 edzésre a biciklis edzés, és bejött 2 konditerem edzés.
Ott volt valami, ami neked különösen nehéz volt a konditeremben? Volt, amit utáltál?
Igazából nem volt semmi olyan gyakorlat, mert nagyon szerettem a konditermes edzéseket. Valósággal éveztem őket.
És akkor elvégezted az egyetemet, és hazakerültél?
Nem kerültem haza, mert ugye 2 évet még ott voltam az egyetemen, és az idő alatt is a csapatnál sportoltam. Ez azt jelenti, hogy már 3. éve lett volna a csapatnál. Azt mondtam, hogy megpróbálok kijutni a londoni paralimpiára. Az sajnos nem sikerült. Így új célokat tűztem ki magam elé, és azt mondtam, hogy megpróbálok még egy olimpiai évet, időszakot, és ott maradok a csapatnál, és mindent beleadok abba, hogy tényleg meglegyen a pont a kiutáshoz.
Ezt hogy kell elképzelni, mert fogalmam nincs, hogy működik, tehát hogy több versenyen kell szerezni pontokat, és minden verseny ér egy bizonyos pontszámot?
Így van, így van. Világbajnokságokon, világkupákon és Európa-bajnokságokon kellett részt venni, és az első 10 pont hozták örökké.
Hogy élted meg azt, hogy nem sikerült a londoni paralimpia?
Igazság szerint az nekem nagy csalódás volt, mert jó, most így utólag tudom, hogy kicsit korai is lett volna, már ugye 2 évet edzettem csak, és nem voltam azon a szinten, hogy tudjak teljesíteni is ott. De akkor per pillanat azt éreztem, hogy egy világ omlik össze bennem, és egy hónapon keresztül nem is tudtam a biciklizésre gondolni. Annyira elveszett a kedvem is tőle.
És aztán egy nap mégis csak ráültél?
Igen, rájöttem arra, hogy én ennélkül nem nagyon tudok élni, már ez az életem, és ugye mondtam, hogy új célokat tűztem ki magam elé, és újabb motivációkat kerestem magamnak.
És akkor ezután kerülti az, vagy az új célok hoztak vissza Kézdivásárhelyre?
Hát Kézdivásárhelyre igazság szerint 2016 után tértem vissza, ugyanis addig Csíkszeredába készültem a versenyekre. Jó volt olyan időszak, hogy hazaköltöztem 1-2 hónapra, de legtöbbet Csíkszeredába voltam.
És mi volt az új cél? Mik voltak az új célok?
Az új célok azok voltak, hogy kiussak világbajnokságokra, ott lehetőleg legjobb eredményeket érjem el, és ugyebár a legnagyobb cél az volt, hogy kiussak a Riói Paralimpiára.
És? Mi az, ami sikerült ebből, vagy mi az, amire a leginkább büszke vagy, mert azért azt látom, hogy a hátadnál van kismillió érem.
Igen. Hát ezeket itt sok mindenből már szereztem. Hát a legjobbak, amikre büszke vagyok, az az, hogy kétszeres Európa-bajnok vagyok, akkor van 6 ezüstérmem Európa-bajnokságról, 5 bronzérmem, és a többi pedig itt Romániában szereztem az érmeket.
Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt, mondjuk egy Európa-bajnokságot, hogy hány kilométer, hány szakaszból áll, vagy egyáltalán hogy kell ezt elképzelni?
Nagyon változó volt a kilométernek a hosszúsága, attól függött, hogy milyen terepen voltunk. Ugye van síkterep, van dombos terep, van hegyes szakasz, és hát olyan 30 kilométertől 60 kilométerig terjedtek a versenyszakaszok.
Egyáltalán nem szeretnélek megbántani, csak hát valahogy próbálom elmondani, hogy mi van az emberek fejében. Tehát azt gondolnánk, hogy egy paralimpiára készülő, vagy egy paralimpián versenyző ember sokkal kisebbet kell teljesítsen, vagy kevésbé nehéz az ő versenye. De hát így, ha meghallgatom, hogy 60 kilométer is, hogy van ebben akár dombos is, az azért verseny a javából.
Persze, igen. Az egy jó 2 órás verseny legalább.
És mennyire megerőltető?
Hát a versenyek azok ugye 110%-on kell teljesíteni, úgyhogy minden verseny után teljesen le vagyok amortizálva. Sokszor volt olyan, hogy 2 napon keresztül csak pihenni kellett, mert annyira kifáradtam, hogy nem tudtam még biciklizni se.
És hát azért tegyük azt is hozzá, hogy a felkészülésnek nem csak az edzés a része, hanem a táplálkozás, a táplálék kiegészítők, a vitaminok, stb. Volt ebben neked segítséged?
Kezdetben volt, mert ugye én úgy kezdtem a kerékpározást, hogy 92 kiló voltam, és hát körülbelül olyan másfél év alatt 66 kilóra lefogytam, úgyhogy kicsit változtattam az étkezésen is, és ugye rengeteget edzettem. Persze kellettek a vitaminok is, mert egy edzés során rengeteg vitamin kimegy az ember szervezetéből.
Mi nők ezt tudjuk, hogy mit jelent, hogy kínlódni és szenvedni azért, hogy leadjon az ember a súlyából. Neked nehéz volt?
Igen. Vagyis szerintem elég nehéz volt, mert ugye nem ahhoz voltam hozzászokva, hogy most reggel kicsit kevesebbet egyek, vagy hogy este egyáltalán ne egyek. Voltak olyan időszakok is, hogy reggeli előtt mentem el biciklizni 1 órát, ahhoz, hogy jobban fogyjak.
És ugyanakkor most mondjam így, egy hétköznapi ember egy sportolóhoz képest azt sem tudja elképzelni, hogy gyakorlatilag a cél érdekében minden fel van áldozva. Tehát ott nincs olyan, hogy csütörtökön este elmegyek sörözni a haverekkel, hogyha reggel edzésed van. Tehát, hogy érezted azt, hogy túl nagy áldozatot kér tőled ez a sport?
Igazság szerint... Hát 4 éven keresztül nem éreztem azt, hogy tényleg nagy áldozat lenne ez a sport, de 4 év után ugye egyre közelebb kerültem a Rióhoz, 2016-hoz, egyre többet edzettem, egyre többet idegeskedtem, ugye magamnak kellett keresem a szponzorokat egy idő után, hogy minél több versenyre el tudjak jutni, és minél jobban fel tudjak készülni rájuk. Ugye a vitaminok se 1-2 lájba kerülnek, és ez rengeteg energiát és időt vett el tőlem, hogy ezeket kellett keressem, és ugye ott volt a stressz, ami ezzel jár. És eljutottam egy olyan szintre, hogy 2015-ben elindult egy vesekő, én szerintem ezt annak tulajdonítható, és hát azt ki kellett operálják, amiatt komplikációk merültek fel, és egészen 2016 végéig úgy volt, hogy 1 hónapot jól voltam, utána 1 hetet kórházban voltam, és így. Uh-huh. És hát... Ugye a Riói Paralimpia előtt is, a kiutazás előtt egy héttel kórházba kerültem.
És akkor nem tudtál elmenni?
El tudtam menni, de ez is nagy áldozat árán, ugyanis úgy volt, hogy az orvosok azt mondták, hogy sajnos nem mehetek el, mert nagyon kockázatos lenne. Már volt egy nagyon csúnya gyulladás a szervezetemben, és ha elmegyek, akkor az egészségemet is fel fogom áldozni rá. Hát úgy történt, hogy én már megírtam úgymond a szponzoroknak és a követőknek a búcsúlevelet, hogy nagyon sajnálom, de én itt most abba fogom hagyni a biciklizést. De másnap reggelre átgondoltam mindent, mert sokan biztattak arra, hogy ilyen könnyen ne adjam fel, és ha nem is tudok versenyezni, de legalább utazzak el és legyek ott. És másnap reggel ugye jöttek vizitre az orvosok, és mondtam nekik, hogy az a helyzet, hogy én ki szeretnék menni a kórházból, mert holnap reggel indulunk Rióba. Ők azt mondták, hogy jó, de alá kell írjak egy nyilatkozatot, hogy saját felelősségre hagyom el a kórházat. Ez így is történt, aláírtam, és aznap délután kiengedtek, amikor kellett volna utazzunk, a feleségem feljött, összecsomagoltunk, ő segített a ruhákat összecsomagolni, a biciklit összecsomagolni, és másnap hajnalban utaztunk Rióba. De úgy, hogy be voltam gyógyszerezve, kemény antibiotikumokkal és fájdalomcsillapítókkal.
De akkor nem tudtál versenyezni?
Tudtam versenyezni.
Azt nem mondta, hogy versenyeztél.
De igen. Hát úgy telt el az első pár nap, ilyen 3-4 nap a Rióba, hogy csak ágyba feküdtem, szedtem a gyógyszereket, és 3-4 nap után azt éreztem, hogy muszáj biciklizzek, mert hanem soha nem fogok meggyógyulni. Nagyon hajtott az akaraterő, és hajtott a motiváció, hogy igenis én részt kell vegyek a versenyeken. És 3 versenyen részt is tudtam venni.
Hát így utólag mit gondolsz erről? Szóval jó érzés, hogy mégis megcsináltad?
Igen, hatalmasan büszke vagyok arra, hogy tényleg nem adtam ilyen könnyen fel, és küzdöttem azért, hogy a céljaimat elérjem.
Egyébként egy ilyen versenyen, vagy akár egy edzésen is, mert azt gondolom, hogy az edzéseken gyakorolja ezt az emberbe, mennyire fontos, hogy a gondolataid a helyükön legyenek? Tehát, és mennyire nehéz megtanulni azt, hogy helyén legyen a gondolatod, hogy ne elkalandozz, ne engedd magad lehúzni, vagy a rossz gondolatokat be. Tehát, hogy tanulható ez, és így van-e?
Tanulható ez, és lehet kezelni is. Tudom magamon azt, hogy nagyon sokszor előfordult az, hogy verseny előtt nagyon izgultam, hogy akkor most hogy fogok menni, hogy a biciklivel minden rendben lesz, hogy itthon is minden rendben van, én már nagyon aggódtam én abban az időszakban, és hát ahogy elindultam a versenyen, utána teljesen kizártam mindent a fejemből, csak arra koncentráltam, hogy épségbe befejezzem a versenyt, ugyanis ott minden másodperc számít, hogyha az ember elbambul másfele, már is megtörténik a nagy baj.
Egyébként ez egy biciklin akármikor fennáll, nem? Volt persze, már igen. Nagy esésed?
Igen, rengetegszer előfordult, hogy esések bekeveredtem, de hál' Istennek mindig hamar tudtam gondolkodni, és hamar tudtam cselekedni, és nem kerültem én olyan helyzetbe, hogy nagy sérüléseket szenvedjek el.
És a másik, amit gondol egy ilyen földi halandó, aki nem sportol, hogy hát gyakorlatilag az van, hogy felülsz a biciklire és elmész edzeni, de hát ahhoz kell egy bicikli, ami megint csak nem egy Pegász bicikli, persze, hanem egy gondolom egy jó drága. Tehát mennyire nehéz ez, hogy szponzort találni, keresni, tehát hogy bízzanak benned, hogy egyáltalán ez hogy zajlik?
Hát ezt egy példával mondom el most, hogy zajlik egy egy ilyen szponzorkeresés. Például két hete voltam itt Kézdivásárhelyen, úgyhogy elindultam biciklivel reggel 8 órakor. Listámon szerepelt 60 cég, és 8 óra biciklizés után és 30 kilométer lettekerés után ugye lejártam ezt az egész 60 céget, és a 60 cég közül 10 ígérte meg azt, hogy fogadni.
Hát nem lehet könnyű. Ilyenkor elhatározod, hogy bármi lesz a válasz, tovább mész, és ez ad erőt, mert gondolom, ahol kudarc, 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 ott azért nagyon nehéz tovább menni.
Így van. Sokszor előfordult az, hogy ugye én hát közel 6 éve, hogy keresem a támogatókat, és volt olyan cég is, hogy szinte minden évben oda jártam évente 2-3-szor is, és mindig el lettem utasítva. Most is ugyanúgy megpróbálkoztam, nem sikerült, ez van. Megpróbálkozok következőkor. Hát, hogyha egyszer majd fog sikerülni.
Nem működik, vagy nincs olyan lehetőség, hogy ebben neked valaki segítsen, hogy, mert hogy azért túl sok, hogy edzés, és verseny, és szponzorkeresés, és fejben ott lenni. Tehát, hogy nincs valaki, aki ebben segíthetne?
Igazából nem tudja senki úgy elmondani a történetemet, ahogy én azt ott átéltem, és emiatt nem is olyan valóságos az, hogy valaki elmenjen helyettem szponzort keresni, mint hogyha én mennék el. Mert volt olyan, hogy tényleg próbálkoztunk úgy, hogy valaki más ment el helyettem, de korán sem olyan szívesen fogadták azt. Volt olyan is, hogy elmondtam azt, hogy miről van szó, hogy én mit csinálok, mire lenne szükségem, és akkor is azt mondták, hogy nagyon sajnálják, de nem tudnak adni, és olyan cégnél is jártam, hogy egy órán keresztül meséltem a történetemet, és amikor véget ért, akkor azt mondták, hogy számíthatunk rájuk. Vagy például volt olyan magyarországi támogatóm, akivel nem is találkoztam élőbe, csak utána, hogy támogattak, és telefonon keresztül beszéltük meg a dolgokat, és egy hónap után már utalta a pénzt, csak így ismeretlenül.
Ma mire készülsz? Vagy ma mi az, ami így fontos a biciklizés szempontjából?
Hát igazából én nem nagyon készülök nagyobb versenyekre, csak itt Romániába, 2016 utántól csak itt Romániába versenyzek, de itt is megtaláltam a motivációt, mert vannak olyan versenyek, hogy tényleg nagy kihívást jelentenek számomra, és ezeket a versenyeket akarom teljesíteni, és ugyanakkor országos bajnokságokon is részt akarok venni az idén.
Ez azt jelenti, hogy egészséges kerékpározókkal együtt?
Így van, így van.
És ez nem nagyon nehéz?
De nagyon nehéz, viszont voltam már olyan versenyen, hogy körülbelül olyan 2500 versenyző volt jelen Bukarestbe, és 50 kilométer volt a táv, és 450-ként értem a B-a célba.
Egy ilyen versenyen mi az, amit a leginkább szeretsz? Tehát most gondolom, nem tudom, például a lejtő, vagy a síkterep, és mi az, amit a leginkább nem szeretsz? Nem kerékpározok, ezért kérdezek ilyeneket, mert hogy fogalmam nincs, hogy mi az, amit ilyenkor az ember szerethet, vagy amit esetleg utálhat.
Finom vegyes az érzés, ugyanis vannak olyan pályák, ahol az ereszkedők nagyon nehezek, és ott nem megyek olyan bátran, mint máshol, és vannak olyan pályák, ahol például az emelkedők nagyon nehezek, és akkor azokat nem szeretem, mert van olyan is, hogy le kell szálljak, és kell taszítanom a biciklit. De ugyanúgy megyek tovább, és csinálom, amit kell.
Sose adtál fel egy versenyt sem?
Még sose.
Sose?
Eddig részt vettem, ha jól emlékszem, 107 versenyen. A tavaly volt úgymond a jubileumi 100. verseny, és még nem adtam fel. Sokszor volt, hogy tényleg másodpercek hiányoztak, hogy feladjam, de nem.
És olyankor mit csinálsz? Amikor ott vagy a mélyponton, a gödörben, akkor imádkozol, énekelsz, mondod, hogy csak még egy méter, csak mit csinálsz, mi visz tovább?
Általában azt szoktam mondani, hogy beérek a célba és megállok, vagy éppenséggel megfordulok, már hogy hamarabb visszaérek a pályán, de megyek előre, mormogom magamba ezt, hogy na most fel kell adnom, de amikor átérek a, úgymond a célvonalon, és van még ugye még egy kör, vagy még két kör, akkor azt érzem, hogy ennyivel nem adhatom fel, hogy csak egy kört csinálok meg, hanem tovább kell mennem. Amíg bírom, addig csinálom, és ha tényleg nem megy tovább, akkor megállok.
Azt látom, nagyon sok sport tolónak az életútját olvasva és követve, főleg futókét, hogy az emberi teljesítmény határa szinte a végtelenségig tolható ki. De tényleg szinte a végtelenségig, hiszen ha arra gondolunk, hogy valamikor nagy szám volt egy maraton lefutása, ezzel szemben ma már nagyon sokan lefutnak akár 240-250 kilométert is, akkor te is így gondolod?
Igen, én is így gondolom, mivel, hogy ugye én jó pár évvel ezelőtt nem is gondoltam arra, hogy ilyen 200 kilométert is le tudok biciklizni egy lábbal, de 2018-ban ezt be is bizonyítottam, hogy igenis képes vagyok rá. Körbe tekertem a Balatont 7 óra 15 perc alatt. Igaz, kellett ehhez egy hatalmas motiváció is, ugyanis az egyik jó barátomnak, Kercsónak akkoriban gyűjtöttek volt protézisre, és hiányzott egy bizonyos összeg, és azt mondtam, hogy én ezt meg fogom szerezni neki, úgyhogy eladom a megtett kilométereket támogatóknak.
És te is nyertél vele, mert így megcsináltad. Tehát igen, gyakorlatilag oda-vissza működött a dolog. És hát épp Kercsóval közösen, jó, hogy említed, fontosnak tartjátok azt is, hogy fiatalokkal beszélgessetek. Hogy fogadnak titeket az iskolában, és egyáltalán ez hogy zajlik?
Hát közel 50 ilyen előadáson vagyunk túl. Az utóbbi egy-két évben ugye a vírus miatt teljesen leállt ez az előadás sorozat, és amiatt is, hogy Kercsó már Magyarországon tevékenykedik, de nagyon jól fogadtak az iskolákba. Jó volt látni azt, hogy voltak olyan osztályok is, hogy ott is volt mozgássérült, és nagyon jól kezelték a helyzetet, mindenben segítettek neki, és nem az volt, hogy most kicsúfolják, már éppenséggel valamire nem képes, hanem tényleg odaálltak és segítettek neki. És voltak olyan alkalmak is, hogy már a folyosón hallottuk az összesugásokat, hogy ne ott egy robotlábú, ne ott egy falábú, meg ilyenek. És amikor bementünk az osztályokba, és síri csend volt, amíg meg nem szólaltunk, és láttuk, hogy mindenki össze-összesug közbe, de minket ez egyáltalán nem zavart, mi csak mosolyogtunk rajta.
Megnyílnak a gyerekek? Tudnak kérdezni? Mernek? Van bátorságuk?
Hát ez nagyon színes ez a skála. Voltak olyan osztályok, hát igazából már nem is emlékszem, hogy melyik osztályok voltak azok, akik tényleg teljesen meg tudtak nyílni. Volt olyan, hogy a másfél óra alatt végig bombáztak a kérdésekkel, és volt olyan is, hogy egyáltalán meg se szólaltak. Mi kellett meséljünk magunkról, már semmi kérdést nem kaptunk.
Érdekes. Hogy zajlik most egy heted? Tehát mennyit edzel, mikor edzel, figyelsz a táplálkozásra, és mi a legközelebbi versenyed?
Hát a táplálkozással azzal úgy vagyok, hogy most 4 hónapja kezdtem el újra kicsit odafigyelni, mert én ahogy Rióból hazajöttem, úgymond kicsit elvesztettem a motivációmot, és hát felszedtem jó pár kilót, a 66-ból lett 86, és most jutottam el oda, hogy a 86-ból lejöttem 73-ra. A mindennapjaim azok úgy zajlanak, hogy reggelibe dolgozok 4 órát, utána hazamegyek, otthon a családdal még 2 órát átöltök, ebédelek, és amikor a gyerek alszik, akkor jövök vissza anyukámékhoz, és téli időszakban benne a szobába biciklizek 1,5 órát, 2 órát.
El nem tudom képzelni, hogy mennyire más, vagy mennyire nehezebb, vagy könnyebb bent biciklizni, mint kint.
Kicsit nehezebb, mert ugye állóhelyzetben van a bicikli, és kényelmetlenebb. Nem lehet úgy mozogni, mint kint a szabadba, de ezt is meg lehet szokni. Most vannak olyan programok, hogy rá lehet csatlakoztatni a biciklit, és olyan, mintha kint a, úgymond a szabadba bicikliznék, igaz a virtuális térbe, de ezt is meg lehet szokni.
Monoton egyébként?
Vannak pillanatok, amikor igen.
Legközelebbi verseny, amire készülsz?
Hát a legközelebbi verseny az április 4-én van, ha jól emlékszem, Bukarest mellett.
Hány kilométer és milyen pálya?
28 kilométer, nem, 38 kilométer, és mondhatni sikterep.
Azoknak, akik sose sportoltak, mit mondanál, miért kezdjék el a sportot? Ha a biciklit, akkor a biciklit, de ha egyebet, bármit. Mit ad a sport?
Hát nekem például a megváltoztatta teljesen az életemet, megváltoztatta teljesen a gondolkodásomat, és ugyanakkor egészségesebb is vagyok. Most, hát, hogy nem stresszelem magam.
Igen?
Igen.
Hát, nagyon szépen
és
köszönöm. Igen.
Azt tudom üzenni, hogy merjenek belekezdeni a sportolásba, mert tényleg hatalmas lehetőségek vannak benne, és rengeteg motivációt lehet szerezni benne, és hát kitartást hozzá legfőképpen.
Akkor még muszáj megkérdeznem, hogy szerinted neki lehet kezdeni akár 40 plusz évesen is?
Ezt bármikor lehet elkezdeni a sportolást. Csak mértékkel kell csinálni, és kell tudni, hogy hol a határ.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát ez egy nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk 1 hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!